Kedves hallgatóink, Mózes első könyve megrendítő részletéhez jutottunk el. Egy szót kellene megjegyeznünk, de azt az egész életre, és ez a szó Jákob. Ez a szó jelképes kifejezés is a Bibliában, hiszen tudjuk, hogy magyarra fordítva ennyit jelent, hogy ügyeskedő, csaló. Mindannyian ilyen emberek vagyunk, ügyeskedő, csaló emberek. A magunk erejéből kívánjuk megoldani az életünk kérdéseit, hogy hogyan lett Jákobból Izrael, a másik szónak is lefordítható jelentése van, az Izrael annyit jelent, hogy Isten harcosa. Hogyan lett egy ügyeskedő, csaló, magára számító emberből egy olyan ember, aki Isten vezetésével megtanult élni? Azt gondolom, az egész Biblia benne van ebben a két szóban. Hogyan lett Jákobból Izrael? Mondják, hogy Goethe, amikor végrendelkezett, hogy mit írjanak a sírkövére, akkor úgy végrendelkezett, hogy ne írják föl az ő nevét, meg születési helyét, meg időpontját. Írják csak fel németül ezt, hogy Hiob. Ez annyit jelent, hogy Jób. Ő a Bibliából Jóbot vette ilyen jelképes értelmű szereplőnek, hogy minden ember életében egy jóbi szenvedély zajlik le. De én most ennek hasonlatosságára azt szeretném mondani, hogy mindannyian tekintsük magunkat Jákobnak, és mindannyian a legszemélyesebb érdeklődéssel tekintsünk Jákob életére, nem csak azért, mert mindannyiunk élete benne van, és mindannyian lehetünk magunkra számító emberből olyan emberek, akik csak Istenre számítanak, és semmit sem magukra, hanem azért is, mert ennek a jákobi életútnak van egy profétikus jelentése is. Úgyhogy a mai Biblia tanulmányunkat nem is Mózes első könyvével, hanem Jeremiás könyve 30. fejezetével szeretném kezdeni. Jeremiás könyve 30. fejezetében van egy rövid profécia, egy vers az egész. De ebben a proféciában is szerepel Jákobnak a neve, és ha megértjük ezt a proféciát, akkor nem is csak a mi mostani napjainkat értjük meg, hanem az előttünk álló időszakot. Mi vár az előttünk álló időszakban egy keresztény emberre? Olvasom Jeremiás könyve 30. fejezet 7. versét. Tehát Jeremiás könyve 30. fejezet 7. verse így hangzik. Jaj, mert nagy az a nap, annyira, hogy nincs hozzá hasonló, és háborúság ideje az Jákobon, de megszabadul abból. Mit jelent ez, hogy jaj? Ugye a Bibliában találunk jaj mondásokat. És nagyon sokszor ezek a jaj mondások az emberi történelem legutolsó időszakát érintik, az úgynevezett hét csapás időszakát, amelyről tudjuk, hogy mindenki itt ér még itt a földön, de már külön válik a föld népessége, az egyik rész, akiknek Isten oltalmat kínált fel, akiket Isten megkülönböztet, akik ragaszkodnak ő hozzá, azok is átélik a csapásokat, noha csak úgy, hogy ezek a csapások őket nem érintik. És az emberiség másik része is átéli a csapásokat, mint a bűneik szükségszerű következményét, akiket sújtják ezek a csapások. És azt mondja, hogy jaj, mert nagy az a nap, annyira, hogy nincs hozzá hasonló. Ilyen kifejezések nagyon sokszor szerepelnek az ószövetségi proféciákban, mindig a végső napot, az utolsó hét csapás rövidke idejét jelentik ezek a kifejezések, és azt mondja, hogy háborúság ideje ez Jákobon, de megszabadul abból. Milyen háborúság volt Jákobon? Milyen háborúság fog megismétlődni hívő emberek életében? Hogyan lehet majd megszabadulniuk abból a háborúságból, és hogyan szabadulnak meg valóságosan is, hiszen itt a jövendőlés ezt ígéri, hogy háborúság ideje az Jákobon, de megszabadul abból. Ennek a proféciának a megértéséhez is föl kell lapoznunk Mózes első könyvében Jákob történetét, és Jákob történetének azt a részét, ami ezt a háborúságot a legmélyebben elénk állítja, és ezért kérem, hogy a második igehely, és most már Mózes első könyvéhez lapozunk, Mózes első könyve 32. fejezetében található. Ez a történet, ez a Jákob harca vagy küzdelme története, éjszakai küzdelme vagy harca története, ez ad választ arra a kérdésünkre, hogy milyen háborúság volt a Jákobon, és hogyan szabadult meg abból. De ahhoz, hogy ezt a történetet kellő mélységben tudjuk értékelni, meg kell ismernünk rövid vonalakban Jákob életét. Már az elmúlt előadásban bizonyos értelemben ebbe bele is fogtunk. Ugye Izsák fia, egyik fia volt Jákob, aki az ikertestvérével, Ézsauval együtt jött a napvilágra, és az élet története egy 5-6 fő pontban a születéstől eddig a harcig, amit mi most fellapozunk, össze is foglalható. Maga a születés is érdekes dolog, hogy először Ézsau jött ki a világra, és az ő sarkába kapaszkodott Jákob, ezért kapta a Jákob nevet. A Jákob névnek szó szerint ennyi az eredeti jelentése, hogy sarkot megragadó. De aki a sarkot megragadja, azt ügyeskedőnek szokta nevezni minden nyelv, egy kicsit még erőteljesebb átvitt értelemmel pedig csalónak. És Jákob sajnos rászolgált erre a sarkot megragadó, vagy ügyeskedő, vagy csaló elnevezésre, mert a második jelenet, amit az életéből felvillant a Szentírás, hogy hogyan vette el egy tál lencsén az elsőszülöttségi jogot. Ugye az elsőszülött Ézsau volt, őt illette a jog, Jákob azonban nagyon szeretett volna a család vezetője lenni, ezért egyszer Ézsau hazajöve a mezőről érezte, hogy Jákob milyen finom lencsefőzeléket készített, az illat megütötte az orrát, és kért Jákobtól a főzelékből, és ekkor már megmutatkozott, hogy ebben a Jákobban nem akármilyen képességek szúnyadoznak, mármint a csalásra, az ügyeskedésre, mert rögtön kihasználta a bátyjának ezt a szorult helyzetét, és egy testi kiszolgáltatottság, hogy valaki éhes, ő ezt rögtön át akarta fordítani nyerészkedéssel egy lelki előny megszerzésére, és azt mondta a bátyjának, hogy ad neki az egy tál lencséből, de cserébe adja el az elsőszülöttségi jogát. Félelmetes a két gyerek jelleme ebben a történetben, mert Ézsau rögtön eladta az elsőszülöttségi jogát egy tál lencsért. Ugye mondjuk ez talán a félelmetesebb dolog, ez is maradt meg a köznyelvben is, hogy valaki egy tál lencsér valami igazat, valami szentet, valami nagy dolgot csak úgy átad, csak úgy elad. Na de azért a másik dologra is figyeljünk fel egy kicsit. Ha valaki ennyire résen áll, és a maga szándékai elérésére, amik talán jó szándékok, ennyire messze menően kihasználja a másik ember kiszolgáltatottságát, rászorultságát. Hát azért ez se semmi, hogy szokták ma mondani, hogy ennyire kapott ezen az alkalmon, ez a második történet, amit a Biblia felvillant, hogy Ézsau egy tál lencsére eladta az első szülöttségi jogot. A harmadik történettel részletesen foglalkoztam az elmúlt előadáson, hogy magának ennek a jognak az átadását Jákob hogyan szerezte meg. Ugye egy családi ünnepség keretében az édesapának, Izsáknak ez volt a kérése, hogy vadászon vadat Ézsau, ő Ézsaura akarta ráhelyezni az első szülöttségi áldást, de a beszélgetést Rebeka kihallgatta, Rebekának, az édesanyjának viszont Jákobhoz húzott a szíve, és ezért gyorsabban elkészítették ezt a vacsorát, mielőtt Ézsau hazajött volna a mezőről, és bár gyanakodva, nagy-nagy kételyek között, de Izsák Jákobra adta az első szülöttségi áldást, ez a harmadik történet, amit a Biblia felvillant Jákob életéből, de ez már is alapot adott egy negyedik dolognak, amit a Biblia aztán nagyon részletesen tárgyal, hogy a mezőről hazajöve Ézsau bosszút forralt fogadott az öcsével szemben, és azt mondta, hogy meg fogja ölni Jákobot, mihelyt az édesapjuk lehunja a szemét, ezért Jákobnak menekülnie kellett a messzi Mezopotámia területére, és mintegy, akkor még nem látta persze, de később saját bőrén tapasztalta, 20 évi kényszer számüzetés várt Jákobra. És ez alatt a 20 év alatt szinte azt mondhatjuk, hogy mindent visszakapott, amit ő adott a bátyjának. Mindenfajta csalást, mindenfajta kihasználást, és ő is egy rokona az apósa részéről, ugye Lábán részéről, minden rosszba részesült, amiben csak részesülhet egy ember. Ugye először 7 évig ingyen dolgoztatta, majd amiután megszerette az egyik lányát, és aztán csalásból a másik lányát adta neki, még 7 évig, 14 évig ingyen dolgoztatta a lányokért, és amikor végre munkabért adott az apósa Jákobnak, akkor azt a munkabért többször leszállította, többször manipulálta, összesen 20 évig volt ott ilyen méltatlan körülmények között Jákob, Tehát azt mondhatjuk, hogy azokat a csalásokat, amiket ő eltervelt és elkövetett Ézsauval szemben, csőstül kapta vissza. És az élete ilyen szempontból nagyon viszontagságos és nagyon hányt vetett élet volt. Idegen földön kellett családot alapítani, nagyon sok gyermeke született, és nagyon elviselhetetlen volt az após által vezetett családi légkör, és elhatározták 20 évvel az idegen földre lépte után, az egész családjával elhatározta Jákob, hogy haza fog térni, hogy véget vet ennek a számüzetésnek, és elindul, hogy Mezopotámiából visszatérjen Palesztina déli részére. És most jön, mint egy ötödik mozzanatként ez a történet, ami előttünk van Mózes első könyve 32. fejezetében. A 21. verstől lehet olvasni a történetnek a java részét. Itt az újabb biblia kiadások meg is jelölik egy alcímmel, hogy Jákob tusakodása. Ez a Jákob tusakodása az, amit most lépésről lépésre meg kell, hogy értsünk, meg kell, hogy figyeljünk, mert hogyha ezt megértjük, akkor előttünk lesz majd a Jeremiás könyve 30. fejezetének is az értelme, hogy milyen háborúság vár a hívő emberekre a mikorunkban, illetve a közeljövőben milyen háborúság lesz a Jákobon, az igazi hívő embereken, és hogyan lehet majd ebből a háborúságból megszabadulni. Szeretném megjegyezni, hogy most az ötödik történetnek említettem ezt a háborúságot Jákobon, de egy történetet szánt szándékkal kihagytam Jákob élettörténetének a felvázolásából. Ezt majd időközben pótolni fogom, és bele fogom fűzni a magyarázatba, de most a szoros szövegolvasás és szövegmagyarázat szintjén haladnánk előre, tehát kérném szépen, hogy akinél van Biblia, itt a Mózes első könyve 32. fejezeténél a 21. verstől nézem bele a Bibliába. Elől ment tehát az ajándék, ő pedig azon éjjel a seregnél hált. Felkelt pedig ő azon éjszaka, és vette két feleségét, két szolgálóját és 11 gyermekét, és által ment a jabbók révén. Vette hát azokat, és átköltöztette a vizen, azután átköltöztette mindenét, valamilyen volt. Jákob pedig egyedül maradt. Itt rögtön megállok. Magának a történetnek a megértéséhez azért szükség van néhány előzetes ismeretre, amit gyorsan szeretnék összefoglalni. 20 évvel a mezopotámiai számüzetése megkezdése után Jákob elhatározza az egész családjával, hogy hazatér. És hogy elindulnak Mezopotámiából, Hárán városából indulnak el, ugye a feleségeivel, nagyjánő családjával, szolgáival, mivel Jákob állattenyésztő, hatalmas állatseregletet is hoznak magukkal, azért Jákob elkezd gondolkozni útközben, hogy milyen is lesz a találkozása Ézsauval. Azért ismeri a bátyját, és feltételezi, hogy ha 20 éve történt is ez a csalás, ez az atyai áldás elvétele csellel, azért feltételezi, hogy 20 év nagy idő, de hogy a bátya teljesen ezt nem felejtette el, ezért követeket küld a bátyjához, hogy tudakolják meg a bátyjának a szándékát, hogy hogyan, milyen érzésekkel fogja a bátyja őt fogadni. És jönnek vissza a követek a hírrel, hogy a bátyja nem fogadta ezt a szándékot barátságosan, hogy Jákob haza fog térni, most alkalmasnak látja az időpontot Ézsau, hogy igenis, ha 20 év után is, de megbosszulja az öcsét. Jákob megijed. Mit tesz ilyenkor az ember? Amikor a testvéremnek a régi haragja nemhogy nem lohat le, hanem még erősebb, ha lehet mondani, mint 20 évvel ezelőtt. Mit tesz ilyenkor egy ember? Hát sajnos Jákob azt tette, mint az emberek tesznek ilyenkor. Rögtön emberi megoldáshoz folyamodott. Ha Jákob hitbeli megoldáshoz folyamodott volna, akkor biztos már akkor kereste volna nagyon Isten közelségét, de ő úgy gondolta, hogy 20 év, hát azért küldök neki állatokat ajándékba. Közöket is hagyatok ki a hatalmas állatseregletek között, úgy hajtatom oda a szolgáimmal. Hát ha majd ránéz Ézsau erre a hatalmas adományra, akkor megenyhül. hogy az embereket nagyon könnyű levenni a lábukról, pénzzel, adománnyal, valami értékes. Hát abban a világban azért felsorolja a Biblia, hogy hányféle állatot küldött. Jákob erre számít, hogy Ézsau meg fog enyhülni, hogyha látja ezt az óriási ajándékot. Elindítja a szolgáit és az állatokat, de néhány nap után jönnek vissza megint a küldöncök, a hírvivők, hogy Ézsau 400 férfival közeledik feléje. 400 férfi. Ugye 400 férfi annyit jelent, hogy felfegyverzett férfi. Ugye ez már Mózes első könyvében is teljesen egyértelmű. Később a Bibliában is, hogyha azt mondja, hogy Dávidnak volt 400 férfia, akkor az annyit jelent, hogy felfegyverzett embere. Vagyis az látható a történetnek a folytatásából, hogy Ézsaunak esze ágában nincs megbékülni. És ő kap valamit az öcsétől, a semmibe veszi, ő a maga igazáért igenis igazságot akar szolgáltatni, meg akarja bosszulni a 20 évvel ezelőtti csalást. Ez is egy érdekes dolog, hogy az emberekben mi van a legmélyebb gyökerekkel begyökerezve. Az emberekben a legmélyebb gyökerekkel az van begyökerezve, hogy nekem igazam van. Nekem igazam van. Ugye, amikor a Biblia beszél a bűnről, meg a bűn csatornáiról, hogy az emberek azért követnek el bűnöket, mert jobban akarnak enni, inni, élni, hogy ugye magasabb életszínvonalon, hogy ma mondják. Hogy a Biblia beszél arról, hogy az emberek megkívánnak dolgokat, hogy meg akarnak szerezni dolgokat, vagyontárgyakat. De a Biblia harmadik csatornaként ezt említi, már a megkísértés történetében is emlékszünk Mózes első könyve harmadik fejezetére, látta az asszony, hogy jó az a fagyümölcse eledelre, kedves a szemnek, kívánatos a bölcsességért. Itt vannak a legmélyebb gyökerek. Nem annyira az étvágy, hát az is nagyon elterjedt dolog, persze, hogy az emberek jobban éljenek, többet egyenek, igyanak, és azért mindenre képesek, vagy valamit meg akarunk szerezni, bizonyos tárgyakat, vagyontárgyakat, arra is az emberek se Istent, se embert nem becsülnek, meg akarják szerezni. Na de az, hogy nekem igazam van, ha nincs is semmim, ha nem is tudtam nagy dolgokat megszerezni, de nekem igazam van. Ezt a világirodalomban Dosztojevszki tudta nagyon nagy erővel megmutatni, például gondoljunk a Bűn és bűnhődés című hatalmas regényére. Van ott három félelmetes alak, van ott egy ember, aki mindig részeg, és elissza a családnak a pénzét, ez a Marmeladov. Aztán van, aki lakásokat szerez, meg vagyontárgyakat, ez a Luzsin. De az az ember, aki azt mondja, hogy nekem igazam kell, hogy legyen. És rám hallgassanak, mert én vagyok a mérték, én vagyok az etalon. Ez a legördögibb valaki, ez a Svidrigailov. Tehát a nagy regényírók is ismerték ezt, hogy az emberben nagyon mélyen ott gyökerezik, hogy nekem igazam van. És ettől én nem tágítok. Engem nem érdekel az ajándék, nem érdekel semmi, nem békélek meg, én az igazságomat érvényesíteni szeretném. És Jákob most tényleg kezd megrettenni. Ki fog megvédeni a bátyámtól? Ki fog megvédeni ettől a 400 állig felfegyverzett embertől? Nekem nincs katonám, én csak a családommal menekülök az apósomtól, és az apósommal ugyan kiengesztelődtem, az após utána megy, amikor felfedezi a szökést, de aztán, ahogy találkoznak, kiengesztelődnek, az após is látja, hogy a tulajdon lányai sem akarnak ott maradni, hát akkor menjenek. Hát a vejem nem akar, ő is akkor menjen. Valahogy elsimul a dolog, de nem így Ézsau és Jákob között. Ézsau ragaszkodik ahhoz, hogyha ilyen csúnyán bánt velem Jákob, akkor visszaadom neki, mert nekem van igazam. Mert ugyan én lelkileg nem vágyakozom az elsőszülöttségre, de akkor is én vagyok az. Ugye? Érezzük, hogy ez nagyon mély gyökere van a dűnek, a haragnak Ézsau lelkében, és jön Jákob elé a 400 felfegyverzett embere. Most mit csináljon Jákob? Mit csináljon Jákob? Jákob istenfélő ember volt, hívő ember volt, de igazában most érzi át, nem azt mondja, hogy jut eszébe, mert eszébe jutott neki 20 év alatt is az ő hibája. Tehát nyilván minden reggel azzal kelt és azzal feküdt minden este, hogy miért vagyok én itt idegen földön. Tehát sokszor eszébe jutott, hogy ő hibát követett el, mert a jó célt a rossz eszköz nem szentesíti. Ugye ez bibliai törvény, hogy hiába, hogy jó célért küzdök, de ha rossz eszközzel küzdök, a rossz eszköz tönkrevágja a jó célt is. Mit csináljon most Jákob? Tehát nem azt mondom, hogy eszébe jutott, mert eddig is eszébe jutott ez, de most éli át nagyon mélyen, hogy neki nem arra van szüksége, hogy ő akar valamit, kitervel valamit, és arra Isten adja a segítségét és áldását. Neki a fordítottra van szüksége, hogy Isten éljen ő benne. Itt van a nagy különbség. Sokszor vallásos emberek is azt mondják, hogy hiszek az Istenben, meg az Isten majd megsegít, mert én hozzáfordulok, és rendre bekövetkeznek a bajok hívő vallásos emberek életében, és van rossz a gondolkodás. Nekünk nem arra kell törnünk, nem arra kell törekednünk, hogy mi jót akarunk, és majd a jó Isten megsegít bennünket. Nekünk arra kell törekednünk, hogy mi annyira jót akarjunk, hogy abba semmi rossz ne legyen, de csak úgy akarhatjuk, hogyha maga az Isten él bennünk. De hogyan élhet az Isten bennünk? Hogyan nyerhetjük el az Isten bennünk lakozását? Hogyan nyerhetjük el azt a tapasztalatot, hogy most tényleg nem én akarok valamit, vagy nem én tervelek ki valamit, még ha a legjobbat gondoltam is, hanem maga az Isten vezet engem. Hogyan juthatunk erre a tapasztalatra? Ekkor Jákob elgondolja, hogy ő az életének ezzel a problémájával személyesen az Istent fogja felkeresni. Ezt olvastam fel, hogy átvitte a családját, átköltöztette a vizen, tehát egy gázlón, a Jabbók folyó gázlóján, ő pedig visszament az innenső partra, és miközben a családját biztonságba helyezte, nyilván már esteledett, lefeküdni készült mindenki, csend volt, nyugalom volt. Jákob az innenső parton úgy érezte, hogy holnap, mikor várhatólag találkozik Ézsauval, ha holnapig itt valami nem történik, akkor ő el fog veszni, és talán az egész családja is el fog veszni. Ezért tehát ő elhatározta, hogy ő személyesen a jó Istenhez fordul. Ő letérdel, és az egész életét kiönti Isten előtt, és ő kéri az Istennek olyan segítségét, nem olyat, amiről előbb beszéltem, hogy itt vagyok Istenem, és segíts meg engem, hanem itt vagyok Istenem, és te éljél a lelkemben, te költözzél a szívembe, és te vezessél, hogy semmi emberi ne keveredjen bele abba, amit te akarsz tenni velem, amire engem te kiválasztottál. Amire nekem adtál egy hatalmas ígéretet, és itt mondom el azt a történetet, ami Mózes első könyve 28. fejezetében található, az a híres álom története, a Jákob álmának a története, ami neki erőt adott, hogy tényleg komolyan az imádsághoz kezdjen. Megjegyzem ma is, hogy valaki komolyan imádkozzék, ahhoz kell egy olyan isteni ígéret, amit felidézek magam előtt, mondjuk egy vert helyzetben, de belekapaszkodom Isten ígéretébe, és azt mondom, hogy Istenem, segítsél, nem azért, mert én méltó lennék erre, nem azért, mert én erre rászolgálnék, hanem azért segítsél, mert ezt megígérted. Te ezt mondtad, te azt említetted, te a szolgáidnak kijelentetted, hogy bárki bármilyen méltatlan helyzetben legyen is, de őszintén hozzád jön, azt te semmiképpen ki nem veted. És Jákobnak volt egy ilyen álma. Ezt az álmot akkor kapta, amikor otthonról menekülnie kellett. Egy rettenetes lelki helyzet volt az is, amikor ott kellett hagyni a családi fészket, gyorsan össze kellett készülni, fölvenni a málhát, és azt mondja ott a Biblia, a Mózes első könyve 28. fejezetében, hogy annyira fáradt volt Jákob, még aznap éjszaka, amikor menekült otthonról Ézsau fenyegetőzése elől, hogy egy nagy követ talált Bételnél, és a nagy kő mellett letette a málháját, ő pedig úgy ráesett arra a kőre, és olyan mély álomba merült, és az álom során használta fel Isten az alkalmat, hogy úgynevezett profétikus álmot adjon Jákobnak, és csodálatos volt ez az álom, megnyílt az ég Jákob álmában, az égből leereszkedett egy lajtorja, ugye a régies magyar nyelven ugye létra, és a létrán, ezen a lajtorján a menny angyalai fel és alá jártak, De kisvártatva azt is észrevette Jákob, hogy a lajtória tetején maga az Úr volt ott. Tehát ő látta látomásban, az álom látomásában, látta magát az Istent, és az Isten megszólította őt. Ugye mit fejezett ki ebben az álomban az, hogy a menny angyalai föl lejártak, és egy lajtórján jártak föl, ez kifejezte azt, amit egyébként Ezékiel látomásában ugyanígy fejezett ki az Isten Ezékiel könyve első és harmadik fejezete alapján. Ott egy hatalmas kerekeket látott Ezékiel próféta, a kerekek a mennyet és a földet érték. Ugye mit fejez ki mind a két szemléletes bemutatás, hogy Isten gondviselése tökéletes. A menny és a föld között láthatatlan módon, de angyalok ezerszer ezrei segítkeznek az emberi élet problémáinak megoldásában, a kerék is a mennytől a földet éri, tehát legyünk nyugodtak, legyünk biztosak, hogy Isten figyelmét semmi nem kerüli el. Isten mindig készen áll. És ő erről be is biztosít bennünket, így Jákobot is az álmában, és ezért meg is szólal az Úr a lajtória tetején, és ad neki ígéretet, méghozzá feltétlen ígéretet. Semmi feltétel nincs az ígéretéhez, hogyha ilyen leszel, vagy olyan leszel. Azt mondja, hogy én vagyok az Úr, Ábrahámnak, a te atyádnak és Izsáknak Istene, én megsegítelek az utadon, elvezetlek az idegen földre, megáldalak, meg fogsz maradni, visszasegítelek az úton, megtartalak téged. Tehát megismétli Isten az Ábrahámnak, a zsidó nép ősatjának adott ígéretét. Most annak a Jákobnak, és ezért olyan megdöbbentő ez az álom, annak a Jákobnak ismétli meg, aki csalt. Tehát aki csalt, és aki a csalása miatt kell, hogy meneküljön, ennek az embernek feltétlen ígéreteket ad az Isten. Kicsit az ember megdöbben, amikor ezt olvassa, hogy hogyan adhat az Isten olyan embernek, aki a törvényét áthágta, aki a rendelkezését megszegte, feltétlen ígéretet. Később derül ki ez a Bibliából, többek között leginkább itt a 32. fejezetben, ahol most állunk, hogy Isten azért adott Jákobnak feltétlen ígéretet, mert az Isten pontosan látta, hogy miről van szó. Sámuel első könyve 15. fejezetében van az az igevers, hogy az ember azt látja, ami a szem előtt van, de az Isten azt látja, ami a szívben van. Külső emberi szemmel nézve Jákob csaló volt. Becsapta a bátyját, becsapta az édesapját, és mint csalónak menekülni kell otthonról. Ez a külső emberi megítélés. De az Isten belelátott Jákob szívébe, Isten látta azt, hogy Jákob, ha bár rossz eszközhöz folyamodott, de jó célt akar elérni. Esetlenül rosszul kivitelezte a dolgot, de az Isten biztos volt abban, hogy Jákobnak őszinte céljai vannak. Ő valóban a lelki áldásokért akarta elvenni ezt az elsőszülöttséget, és az Isten a felszíni rétegnél sokkal mélyebbre látott, és egy hívő embernek ezért adhatott feltétel nélküli ígéreteket, és ezért biztosíthatta Jákobot arra, hogy meg fogja segíteni nem csak az atyai háztól eltávolodó, hanem majd az atyai házhoz visszavezető úton is. És most, amikor Jákob leborul imádkozni, most ezt idézi maga előtt, hogy az Istennek van egy ilyen ígérete, hogy őt meg fogja menteni, hogy őt meg fogja tartani. Viszont a valóság mit mutat, hogy holnap reggel lehet, hogy a családommal együtt kiirtanak engemet. Tehát ugyanaz a lelki helyzet, mint amit két alkalommal ezelőtt Ábrahám életében vizsgáltunk, hogy az Isten megígérte Ábrahámnak, hogy gyereked lesz, és azt a gyereket áldozd meg nekem. Teljesen ellentmondó a két kijelentés. Isten volt az, aki megígérte a gyereket, de Isten az, aki a gyermeknek a Mória hegyén való megáldoztatását akarja. Ez teljesen ellentétes. Jákobnál is ez a helyzet. Isten az, aki védelmet ígért neki ebben az álmában 20 évvel ezelőtt, most meg 20 évvel később jön felfegyverkezetten Ézsau vele szemben, és a valóság azt mutatja, hogy lehet, hogy már a holnap estét se fogja megérni. Mi ilyenkor a megoldás? És ugye említettem az Ábrahám történeténél, hogy Ábrahámnál is mi volt a megoldás. Az volt a megoldás, hogy Ábrahám őszintén, mélyen Isten elé vitte ezt a problémát. És 3 napig Ábrahám imádkozott, és a 3 napi imájának mi lett az eredménye? Hogy azt mondta a szolgáknak, hogy maradjatok itt, mi a gyerekkel elmegyünk, és majd visszatérünk hozzátok. Itt van az eredmény, a többes szám. Nem azt mondta, hogy visszatérek hozzátok, mert ugye Izsák meghalott az oltáron, hanem azt gondolta Ábrahám, hogy Isten, aki megígérte, Isten, aki most visszakéri a gyereket, ellentmondani Isten önmagának nem mondhat ellen, ha Isten előtt én megáldozom azt a gyermeket, vissza fogja adni az életét. Akkor mi a megoldás? A feltámadás. Hogy Isten fel fogja támasztani Izsákot, akkor is, hogyha én megáldozom, nyilván azért áldozom meg, mert ő kérte. De Istennél ellentmondás nem lehet. Jákob is ebben a helyzetben van egy isteni ígéret, van a valóság, ami most rám köszönt, és Jákob azt mondja, most én Istenhez fordulok, mert ezt a kérdést én megoldani nem tudom. Ezt a kérdést emberileg megoldani nem tudom. Van egy ígéretem, hogy élni fogok, hazatérek az őseim földjére, de a valóság azt mutatja, hogy holnap lehet már, hogy az életemet vesztem. Ezt a problémát, ezt az ellentmondást csak Isten tudja megoldani. Az igazi imádságnak azt hiszem ez a helyzete. Amikor mi azért imádkozunk, mert már valamit tudunk és valamit kérünk, csak hogy hát Istenem azt add meg nekem, ez is lehet őszinte ima, én ezt nem mondom, hogy nincsenek ilyen imádságok. De az igazi mély imádságok azok, amikor nem tudjuk valaminek a megoldását, és magában az imádság közben fog kialakulni a megoldás, ezzel is jelezve, hogy nem mi hoztuk meg a megoldást, és nem a mi megoldásunkat akarjuk már elnézést kérek, de megkereszteltetni az Istennel. Hanem maga az Isten mutatja meg a megoldást. Ez az igaz imádság. Jákob pedig egyedül maradt. És minden imádságban az embernek egyedül kell maradnia. Minden imádság annyira személyes dolog, hogy nekünk ott egyedül kell maradnunk az Istennel, ő eléje kell tennünk mindent, az egész életünket. Jákob pedig egyedül maradt, és tusakodott ő vele egy férfiú. Nagyon hirtelen a váltás. Semmi előkészítés. Honnan jön ez a férfiú? Jákob egyedül maradt. Hát akkor, ha ő az egyedül létet kereste, nyilván olyan helyre ment, ahol senki nem volt. Hát honnan került ide ez a férfiú? Jákob egyedül maradt, és tusakodott ő vele egy férfiú. Gondoljuk át ezt a lelki helyzetet, Jákob leborul. Isten elé tárja az életét. Hivatkozik a régi álomra, hogy Istenem, ezt te ígérted. Hogy te meg fogsz menteni, meg fogsz segíteni. És ahelyett, hogy valami megkönnyebbülés félét érezne, ahelyett, hogy valahogy az Isten körülvenné őt a megnyugtatásnak, megbékéltetésnek egy lelki helyzetével, ehhez éppen ellenkező dolog történik, valaki megérinti a vállát. Valaki van itt. Hát Jákob fölkapja a tekint, és ott áll előtte egy férfiú. Látszólag az Isten egész mást enged meg neki, mint amire készül. Olyan ez, mint amikor Jézus kimegy a pusztába, hogy imádkozzék, és 40 napi bőjtés ima után, mikor föláll, hogy befejezi ezt a küzdelmét a szolgálat elején, egyszer csak mi történik? Egyszer csak megjelenik előtte, mint egy fényes angyalfejedelem formájában maga Sátán, és elkezd vele beszélgetni. Épp az jelenik meg, akit a legkevésbé se várt, és akitől iszonyodik. És Jákob is Istennel együtt akar maradni, és Isten elé akar mindent vinni, és akkor egy minden eddiginél nagyobb próbatétel éri, hogy tusakodott vele egy férfiú egész a hajnal feljöveteléig, és egész éjszaka tusakodik vele. Tehát úgy képzelhetjük el, hogy Jákob abban a pillanatban, hogy megérinti a vállat a férfiú, föl kell, azt gondolja, hogy az életére tör, hát mire másra gondolhatna, hogyha egyedül valakivel így találkozik. Ez az első reakció, hogy védi magát. Ahogy védi magát, elkezdődik ez a tusakodás, egy fizikai birkózás, egy küzdelem, és ez több órán keresztül zajlik. Ez a hajnal feljöveteléig zajlik. Aki mikor látta, hogy nem vehet rajta erőt, mármint ez a férfi, amikor látta, hogy Jákob olyan elszánással tusakodik, hogy Jákobot nem lehet legyőzni, akkor ez a férfiú megillette csípőjének forgócsontját, tehát odaér Jákob csípőjének a forgócsontjához, és kiment helyéből Jákob csípőjének forgócsontja a vele való tusakodás közben. Tehát Jákob béna lesz, bicegő béna lesz. tusakodásra alkalmatlan valaki, aki alig tudja magát is vonszolni, de Jákob ekkor se adja meg magát. Tehát Jákob küzd az idegen férfiúval, amikor kimegy a csípőjének forgócsontja, akkor is tovább folytatja a küzdelmet, ezért mondja a férfiú, és mondta, bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. Órák küzdelme. Szinte elképzelni is nehéz, hogy órákon át valaki izzadva, megfeszülve küzd az életért, és hogy megmutassa az a férfiú, hogy azért én ki vagyok. Mert csak odaér a csípője forgócsontjához, és kimegy a helyéből. Hát akkor már régen legyőzhette volna. Hát akkor ez a férfiú valaki különleges valaki, akinek csak ennyi elég volt, hogy odaír a csípője forgócsontjához, és már béna lettem. És azt mondja a férfiú, hogy bocsáss el engem, mert feljött hajnal. És mondja Jákob, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet. Érdekesek az emberi kifejezések, mert ezek adják vissza, hogy itt mi történt Jákobban. Jákob fölismeri, hogy nem akárkivel küzd. Jákob fölismeri azt, hogy talán azzal küzd, akihez ő járul azért, hogy segítse meg. Az az Isten, aki ő neki adta az ígéretet, hogy vissza fogja vezetni a földjére. És ezelőtt az Isten előtt akarja kitárni a lelkét, és most, mint a mennyből eljön az az Isten, akinek elég csak odaérinteni az ujját egy testrészéhez, és már is harcképtelen. Ezért azt kéri, hogy én beléd fogózkodom, én tudom, hogy te egy rendkívüli lény vagy, de miért is küzdesz te velem? Miért hozta Isten ezt a döntést? Hogy Jákobot nem úgy hallgatja meg, hogy imádkozik, hanem rátör, ráront Jákobra. És nyilván ez nem az atya volt, az atya hozzáférhetetlen magasságban és fenségben lakozik, nem is a lélek volt, aki az egész világon kifejti a hatását, hanem teljesen nyilvánvaló, majd látni fogjuk a történet további menetéből, hogy itt az az isteni személy jelent meg, aki az Ószövetségben is a közvetítő volt Isten és ember között, akinek a neve Immánuel, hogy velünk az Isten, akinek a neve Mikael, hogy ki olyan, mint az Isten, aki majd Betlehemben ide megszületik emberi testben, de most már emberi alakban, ahogy többször is az Ószövetségben megjelent emberi alakban, most is megjelenik, de miért támad Jákobra? Miért ez a magatartása? Mert azt várnánk, ha valaki őszintén az Istenhez fordul, hát Isten meghallgatja. Meghallgatta már 20 évig sokszor Jákobot, le is írja a történet, hogy hány nehézségből az Isten kisegítette, de amikor most nagyon teljesen az egész életét odaadva fordul az Istenhez, most az Isten megtámadja. Hát ez érthetetlen. Mi éppen azt várnánk, hogy Isten vágyva vágyott erre a pillanatra, amikor valaki teljesen minden emberit letéve odajárul elébe, hogy Istenem, legyen meg a te akaratod, most már nem a magam ügyeskedésével akarom megoldani az életét, hanem téged kérlek segítségül, te vezess engem, te éljél az életemben. Ezt várja az ember, és őszintén ezt akar, és akkor ennek helyébe az Isten megtámadja. Kedves hallgatók, én azt gondolom, hogy Isten azért választotta az emberrel való találkozásnak ezt a szokatlan és furcsa módját, hogy emlékeztesse Jákobot is, hogy ő nem méltó az Isten segítségére. Senki nem érdemből kapja az Isten segítségét. Semmelyikünknek nincsenek olyan érdemei, amelyekre hivatkozni tudnánk. Az Isten minden egyes emberrel végezhetne. És ez nem lenne igazságtalanság. Az Istent és az ő világát mi százszor és ezerszer meghazudtoljuk a magatartásunkkal, a viselkedésünkkel. Isten megjelenik és jelzi azt, hogy igen, már most befejeződhetne az életed. Nem is kellene megvárni a holnapot, az Ézsauval való találkozás, már most befejeződhetne az életed. De ez teszi ezt a tusakodást hallatlanul mélyé és igazzá, hogy Jákob tudja, hogy neki nincs érdeme. Tudja, hogy ő mennyit elrontott az életében. Végig pereg előtte az egész élete, és ott hazugság nincs. Ő tudja, hogy az ő élete semmit nem érő élet. de ő nem magában bízik. Ő belekapaszkodik az Istenbe. Ez az a lelki helyzet, amikor egy ember megmutatja, hogy kicsoda és kiben bízik, magamban 1%-ban sem. Én csak te benned bízom, és azt is tudom, hogy te látod, hogy érdemtelen vagyok, és azt is tudom, hogy mondja egy másik sokat szenvedő ember az Ószövetségben, Ezékiás király. Ezékiás király azt mondja az imájában, Ézsaiás könyve 38. fejezetében, hogy reggeltől estig végezhetnél velem. Reggeltől estig végezhetnél velem. Bőségesen kimerítettem már a kegyelmi lehetőségeket, meghazudtoltalak téged, teremtőm, Istenem, és végezhetnél velem, de én nem magamra nézek, nem erre a romhalmazra, erre a kudarchalmazra nézek, amit énnek, meg emberi életnek lehet nevezni. Én benned bízom, hogy te jóságos Isten vagy, te irgalmas Isten vagy, te a megbocsátás Istene vagy. Akkor is, amikor én nem tudom, hogy fogsz megbocsátani, hogyan fogod elrendezni a körülményeket, de én egy valamiben bízom, hogy a lelkemnek kőszirtje, kősziklája egy van, és az az Isten. Ezt a 73. Zsoltár mondja. De hogy hívő emberek imádságaiból, hogy összeállítjuk a képet, előttünk van Jákob küzdelme. Jákob most csak az Istenben bízik. Eddig mindig önmagában bízott. Isten hívő volt, de túl sokat feltételezett önmagáról, és úgy gondolt, hogy az élet bizonyos helyzeteiben egy kis leleményesség, egy kis ügyeskedés, és kivágjuk magunkat. Ez a segíts magadon, az Isten is megsegít, tenyeres, talpas, de fél igazsága, amiben nincs teljes igazság. Ebből kell átfordulni a Jákobnak egy olyan szintre, hogy ő teljesen csak az Istenben bízzon. Nekünk is az életünkben, ezért mondtam, hogy adjuk magunknak is ezt a nevet, hogy Jákob. Mert az emberi életbe is sokszor a hitbe belekúszik a magabízás. Belekúszik az, hogy egy kicsit azért magunkra is adunk, nem 100%-ban adjuk át az életünket. Vannak fenntartott részeink, és magunkat titkon azért a válunkat megveregetjük, hogy bizonyos dolgokat mi is el tudunk érni. Jákob itt eljut oda arra 180 fokos fordulatra, hogy nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet, nem én akarom megáldani az életet, nem én akarok a jótevőm lenni. A magam élete csak kudarccá vált a kezemben, én a te vezetésedre vágyom, téged akarlak, nem engedlek el, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet. És mondta néki, mi a te neved? És ő mondta, Jákob. Amaz pedig mondta, nem Jákobnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Kedves hallgatók, csodálatos ez a jelenet. A mennyei küldött, akiben a későbbi emberfiát, Jézust ismerhetjük fel, itt elismeri Jákob fizikai és lelki küzdelmét. Ez egy hosszú órákon keresztül folytatott küzdelem volt. Ez lelkileg is egy nagyon megpróbáló küzdelem volt, főleg azután, hogy bicegővé vált. De Jákob nem adta föl a reményt. Mi volt a reménye? Hogy Isten akkor is a szeretet Istene, amikor ő már emberi és isteni mértékkel is kimerítette a kegyelem lehetőségeit. De ő akkor is bízott az Istenben. Tehát a Jób könyvében olvassunk kijelentést, a Jób könyve 13. fejezetében hangzik el ez a kiáltás. Azt mondja a sokat szenvedő Jób, ha megöl is engem, akkor is benne bízom én. Ez az igaz Isten hit. Én nem vagyok méltó arra, hogy az Isten megsegítsen. Én leginkább arra lennék méltó, hogy az Isten véget vessen a sorsomnak, a pályámnak, de ha megöl is engem, ha úgy határozna is, hogy most vége, vagy holnap vége lenne, hogy Ézsau lekaszabol engem és a házam népét, ha megöl is engem, akkor is benne bízom él. Ez a hatalmas bizalom, ez a hit, ez a most minden salak levált Jákob hitéről. Most nem játszik már bele az emberi szándék, emberi ügyeskedés, emberi elgondolás, teljesen átadja az életét, teljesen Istentől teszi függővé, mint egy azt mondja, hogy Istenem, te légy minden, és én semmi leszek, hogy te minden lehessé én bennem. És megkérdezte Jákob, és mondta, mondd meg kérlek a te nevedet. Azt pedig mondta, ugyan miért kérded az én nevemet? És megáldotta őt ott. nem árulja el a rejtélyes idegen a nevét. Kérdezi a nevét. Kérdezi, mint majd később Mózes is, hogy milyen néven mutassalak be Istenem a zsidó népnek, de a rejtélyes idegen azt mondja, hogy miért kérded az én nevemet, viszont megáldja őt. Ráhelyezi az áldást, amit ő csalással vett el egyszer az édesapjától. Most a mennyei lény maga a második isteni személy megáldja őt. Nevezte azért Jákob annak a helynek nevét Peniélnek, mert láttam az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem. Tehát, hogy eddig nem okoskodás vagy emberi belemagyarázás volt, amit mondtam, ez a Biblia vers is igazolja, mert Jákob maga is tudta, hogy kivel küzdött. Ő az Istennel küzdött. Ő nem egy rejtélyes földi lényel küzdött, nem egy angyallal küzdött, ő magával az Istennel. Melyik isteni személlyel küzdött? Azzal, aki neki az ígéreteket adta. Azzal az Istennel küzdött. Beismerte a méltatlanságát arra, hogy az ígéretek részese legyen. Beismerte azt, hogy ő elrontotta az életét. Beismerte azt, hogy csak hit által győzhet, és ahogy a mennyei lény megáldotta őt, rögtön elnevezte a helynek nevét Peniélnek, ami annyit jelent, hogy láttam az Istent színről színre, és közben még azt is mondja, hogy megszabadult az én lelkem. Múlt időben mondja. Milyen érdekes az igazi imádság. Még nem találkozik Ézsauval, még nincs szabadulás, de már a lelke megszabadult. Az imádság egyik csodálatos, tényleg természet fölötti csodás ajándéka az, ha valaki őszintén Isten elé viszi az életét, nem tagad le semmit, bevallja az élete problémáit, és lemond arról, hogy emberileg oldja meg az életét, hanem bizalommal az Isten kezébe teszi az egész sorsát. Már akkor megszabadul az ember lelke, mielőtt a valóságban megszabadulás érné őt. Nagyon sokszor mondják az emberek, hogy az életben mi változtat meg bennünket. Még ugye a világirodalom egyik legnagyobb műve, Szofoklész Antigónéja is azzal fejeződik be, hogy józanná nem tesz más, csak a vénység. Sokszor úgy gondolják az emberek, hogy mi változtat meg bennünket? Hát, hogyha bennő a fejünk lágya, egy bizonyos életkort megélünk, és hogyha elérjük mondjuk az 50-60 évet, akkor már az ember egy kicsit más lesz, mint 20 vagy 30 éves korában. Ezt a Biblia féligasságok közé sorolja, mert csupán az emberi életkor nem képes bennünket megváltoztatni. Mondja a 119. Zsoltár, hogy előfordul olyan eset, hogy az idősebb tanítóknál a fiatalabbak értelmesebbé lesznek, mert az Isten bizonságai az ő gondolataik. Tehát ez így önmagában nem 100%-os igazság, hogy az érettség, meg a tapasztalat, meg a józanság elnyerése ezt tudja megváltoztatni az ember életet. Az emberi életet 100%-ig egy valami tudja megváltoztatni, ez a hitküzdelem. És a hitküzdelem fiatalkorban is meg tudja változtatni, időskorban is meg tudja változtatni. Mi a hitküzdelem lényege? Hogy Istennel személyes kapcsolatba kerülve föltárni az életünket, a mi méltatlanságunkat, a mi érdemtelenségünket, de nem erre tekinteni, nem önmagunkat ostorozni. Sokszor még itt is bekapcsol a hamis vallásos reflex, hogy akkor sok rosszat elmondok magamra. Az igazi vallásosság nem az, hogy sok rosszat elmondani magunkra, az igazi vallásosság tudni, hogy mennyire rosszak vagyunk, de hinni abban, hogy az Isten mennyire jó, és hogy ő bennünket meg tud változtatni. Hogy tud megváltoztatni? Hit által tud megváltoztatni. Jákob ez éjszaka alatt többet változott, mint 20 év alatt Mezopotámiában. Erre az éjszakai tusakodásra volt szükség, hogy Jákob életéből teljesen kitisztuljon valami. Ha ez nem következik be, ha ő nem megy vissza a jabók révén, ha ő nem kezd el imádkozni Istenhez, mondjuk a hátunk is beleborzunk, de el lehet játszani ezzel a gondolattal, mi lett volna, ha? Mi lett volna, ha Jákob azt mondja, hogy hát nagyon elcsigázott vagyok, nagyon fáradt vagyok. Lefekszik a családom, én is lefekszem. Holnap fölkelünk, kipihenjük magunkat, az Isten úgyis gondviselő Isten, majd lesz, ahogy lesz. Ugye? Beleférne a mi emberi elgondolásainkba. Már azért is mondom, hogy beleférne, mert sokszor mi ezt tesszük. Sokszor mi azt tesszük, mint a tanítványok, hogy egy ideig gondolkozunk, küszködünk, hiába, hogy az Úr kérte, hogy egy óráig imádkozzanak, küzdjenek, elaludtak. Elaludtak a Getsemánéban, a legszeretettebbek kis Péter, Jakab és János is elaludtak. Egy valaki virasztott, Jézus küzdött, Jézus tudta, hogy miért kell küzdenie, és Jákob is ilyen szempontból előképe Jézusnak, mert Jákob nem feküdt le, nem azt mondta, hogy majd kipihenem magamat, és az Isten jó, majd jön valami, ami jön, hát majd ő megoldja a dolgot, hanem az Istennel teljesen egységre akart jutni, ő bármennyire fáradt volt, kereste a személyes kapcsolatot, és kereste az ima küzdelem lehetőségét. Persze nem mindig van ilyen imánk. Sokszor az életben nincs ilyen imánk, de az életben az ilyen imafajtát meg kell tapasztalni. Sokszor kerülünk úgy az életünkben, mi is hasonló nehézségekbe, hogy nem látjuk, hogy mi lesz a megoldás. Nagyon szeretnénk reménykedni valami jóban, de minden jel arra mutat, hogy nem fogjuk elérni azt a jót, mert 400 férfival szemben nem lehet fölvenni a küzdelmet emberileg. Akkor igenis nem lefekvésre van szükség, nem arra van szükség, hogy én is kialudjam magam, hanem arra van szükség, hogy találkozzam azzal az Istennel, aki mindannyiunknak ígéretet tett. Mi nálunk nagyobb ígéretet az Isten senkinek nem adott. Hogy elnyerhetjük az örök életet, és olyan közel vagyunk az örök élethez, hogy mások sorsában is segítkezhetünk, hogy mások is Istent megismerjék és az örök életet elnyerhessék. Sokkal nagyobb ígéretünk van ma, mint Jákobnak a lajtórja tetején megjelenő ígéret, hogy majd hazatérhet a földjére. Mi hazatérhetünk az örök hazába. Ez az ígéretünk. Karnyújtásnyira van, az örökké valóság határmesdjéjén élünk, ahogy szokás mondani. Óriási ígéretünk van, és tudunk-e akkor tusakodni így imádságban az Istennel? Megszégyenítő dolog, ha mi a Jákob imatusakodásáról tapasztalatot nem szerzünk, amikor a jeremiási proféciát idéztem az előadás elején, erre akartam fölhívni a figyelmet, hogy nagy háborúság lesz ezen a világon. Minden jel arra mutat, hogy az igaz, a becsületes, a hívő emberek is el fognak veszni. Minden jel arra mutat, hogy ekkora túlerővel nem lehet felvenni a küzdelmet. Tehát a világ annyira súlyosan elsötétedik, hogy mindenki, a hívő embereket is meglegyinti ez a kísértés, hogy hát ez egy túlerő, ezzel nem lehet, az egész világ mást mond, mint mi, az egész világ mást akar, és más értékeknek hódol, mint mi. Hol lesz itt a megoldás? Nekünk is a Jákob háborúságára, a Jákob ima küzdelmére van szükségünk, és meg fogunk szabadulni akkor, ha megtanuljuk a küzdő imádságnak ezt a módját. És átéljük azt, amit Jákob átélt, hogy megszabadult az én lelkem, teljesen az Isten kezébe tudta letenni az életét. Érdemes elolvasni, most már én versről versre ezt nem szeretném felidézni, de a 33. fejezetben tovább folytatódik a történet, hogy mi is történt akkor azon a bizonyos második napon. Mi történt akkor, amikor felkelt a család, Jákob visszament a családjához, és mentek Ézsau elé? 33. fejezet így kezdődik, Jákob pedig felemelte szemeit, és látta, hogy íme Ézsau jő, és 400 férfiú ő vele. Az utolsó pillanatig a látvány ez volt, a valóság ez volt. Az utolsó pillanatig kérdéses volt, hogy itt Jákob tovább él, vagy az életét veszti. De Jákobnak már nyugodt volt a lelke. Ő már tudta azt, hogy Isten megoldást hoz. Hogy milyen megoldást hoz, azt nem tudta. De azt tudta, hogy az Isten kézbe veszi az események fonalát. Miért veheti kézbe az események fonalát? Mert az ember nagy sokára, de átadta neki. 20 évig nem adta át. Teljesen nem adta át. Most teljesen átadt, és ebben biztos volt, hogy ő nem látja, hogy mi lesz a megoldás. De az Isten, mivel kézbe vette az események fonalát, nem fog késlekedni a megoldással. Érdekes, hogy elolvassuk majd otthon, csodáljuk meg ezt a 33. fejezetet is. Itt is van nekem egy olyan igém, amit igen szívbe kell fogadnunk, amikor Jákob meglátja Ézsaut és a háza népét, és nyilván, ahogy említettem, meg kellett tennie, amit maga is emberileg megtehetett. A 10. versben mondja ilyeszt Jákob, amikor leszáll az állatáról, meghajtja magát Ézsau előtt több ízben is, hogy tisztességet tegyen, végülis a bátyáról van szó, ő tér haza, ő neki kell üdvözölnie. És a 10. vers szerint ezt mondja Jákob, ne úgy kérlek, hanem ha kedvet találtam szemeid előtt, fogadd el ajándékomat az én kezemből, mert a te orcádat úgy néztem, mintha az Isten orcáját látnám. Hatalmas ige ez. Mikor nézzük mi úgy a másik embert, mintha az Isten orcáját látnánk? Mikor történik meg az életünkben, amikor a másik ember számunkra nem egy ember a sok közül, hanem a másik ember arcán az Isten arcát látjuk? Ez mikor történik meg? Akkor, amikor mi megküzdöttünk Istennel, akkor, amikor mi elvettük Istentől azt a bizonyosságot, hogy Isten mindenkiért meghozza az áldozatát, Isten mindenkiért meghalt, Isten nem személyválogató, hogy bárki ember él ezen a földön, az mind isteni a hála, és az Istennek köszönheti. Mikor nézzük úgy a másik ember orcáját, mintha az Isten orcáját látnánk? Akkor, amikor mi az Istennel találkoztunk. Akkor, amikor Istentől jöve megyünk az emberekhez. Akkor, amikor telítve van a szívünk az Isten közelségétől, az Isten kegyelmétől, az Isten gondviselésétől és szeretetétől. Akkor a másik emberre is másképp tudunk nézni, mint hogyha ezt a küzdelmet nem folytattuk volna végig. És mikor Ézsau ezzel szembesül, hogy Jákob 7-szer meghajtja magát előtte. Hogy ilyen mondatokat mond, hogy úgy nézem a te orcádat, mint az Isten orcáját látnám. Azt se felejtsük el ebből a jelenetből, hogy amikor Ézsau azzal is szembesül, hogy Jákob biceg. Ez a bicegés se volt véletlen. Ennek nem csak ott volt jelentősége, hogy tudtára adta a mennyei küldött Jézus Jákobnak, hogy már rég legyőzhettelek volna. Ez csak egy próbatétel, hogy te meddig küzdezél, már rég legyőzhettelek volna. Nem csak itt volt ennek jelentősége, hanem ennek a következményének is jelentősége volt, hogy egy 20 éve nem látott ember, akit én újra meglátok, és biceg. Hát nyilván, hogy Ézsaunak a szíve meglágyult Jákob iránt. Ha mondjuk megint csak eljátszadozhatnánk a gondolattal, mi van, hogyha Jákob erősen, peckesen megy Ézsau elé. Nem biztos, hogy Ézsau úgy döntött volna. Hogy egy ember mit, miért tesz, meg hogyan dönt, abban általában nagyon sok hatás játszik közre, tehát az, hogy meghajtotta magát 7-szer, az, hogy így beszélt, és az, hogy jön elébe és biceg. Ez mind összesítve azt a hatást gyakorolta Ézsau lelkére, hogy Ézsau megbocsátott, és a két testvér összeölelkezett. És Ézsau elállt attól, hogy ő megbosszulja a testvérén a hajdani csalást, a 20 évvel az előtti csalást. Hatalmas történet ez. Biblia azt mondja a végső időkről, Lukács evangélium a 21. fejezetében, Jézus azt mondta, hogy titeket is törvényszék elé visznek majd. Kihallgatnak majd, vádolnak majd benneteket, de semmit előre ne gondolkodjatok arról, hogy mit kell felelnetek. Majd a Szentlélek segít nektek a kérdésekre a válaszokat megtalálni. Jézus az előttünk álló történelmi időszakra nézve bátorítást adott arra, hogy az Istennel együtt éljünk, teljesen az Istenre hagyatkozva éljünk. Az előttünk álló történelmi időszak különösen is tele van nehézségekkel és csapdákkal, hazugsággal, becsapással, a hamis proféták által felkorbácsolt világnak a sok-sok félreértetésével, gonoszságával, teljesen Istennek átadni az életet. Ezért kell megtanulnunk a Jákob küzdelmét. Hogy ne legyenek fenntartott helyeink. Ne legyen az, hogy én hiszek az Istenben, de azért van nekem 1-2% utam, ahol bemutatom, hogy én is mire vagyok képes. Jézus nem véletlenül mondta, amikor itt a földön járt, hogy hogyan is szeressük az Istent, hogyan is kell szeretnünk az Istent, teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből, teljességgel. Ezt a teljességet adta itt Jákob ezen az éjszakán. Itt tudott megszabadulni önmagától. Itt tudott megszabadulni a magába vetett reménységtől és hittől. Itt lett annyira bizalmatlan önmagával szemben, hogy bizalommal az egész életét rá tudta bízni az Istenre. Ez itt a kulcs. Csak akkor tudjuk rábízni az életünket Istenre, amikor már a magunk iránti bizalmunk utolsó morzsáját is elfújta a szél. itt nem valami csoda fog történni semmelyikünk életében, hanem erre a küzdelemre van szükség, a Jákob éjszakájára, Jákob megszabadulásának a küzdelmére. És ezért mondja Jeremiás könyve 30. fejezet 7. verse, hogy ami Jákobbal egyszer megtörtént az életben, a sok hívő emberrel ezután meg fog történni a történelemben, és csapatostul, tömegestül ezt akkor fogják hívő emberek átélni, amikor Jézus várva várt második eljövetel a küszöbön lesz. Akkor kell a Jákoboknak megszabadulni az utolsó jákobi maradványoktól a lelkükben, akkor kell a Jákoboknak Izraellé változni, hogy ahogy a két szó is mondom, milyen sokat ígérő két kifejezés, hogy az ügyeskedő csaló emberből lehessen Isten harcosa.